foglaljuk el helyeinket, és arra kérek mindenkit, akinél van maszk, hogy vegye fel, és az Isten tisztelet alatt legyen rajta, akinek nincs, azt tud kérni a bejáratnál szolgálatot teljesítő presbiter testvérektől. 398. számú dicséretünket énekeljük, annak mind az öt versét. 398. számú dicséretünk így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részéből, a 11. verssel kezdődő és a 24. verssel bezáródó ige szakaszból. Ez egy hosszabb ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem áld néki. Mikor aztán magába szállt, ezt mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelek, elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Isten szent lelke tegye áldottá közöttünk és bennünk az ő igéjét. Isten az igében szólal meg, és azt várja, hogy mi most feleljünk az ő igéjére. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, te tudod egyedül, igazán, hogy miből is jöttünk most mi ide a te szent színed elé. Te tudod igazán, hogy milyen bajokból, fájdalmakból, gyászból, nyomorúságból, bűnök terhétől roskadva vagyunk előtted. Köszönjük, hogy itt lehetünk, úgy, amint vagyunk. És köszönjük, hogy te is itt vagy közöttünk. Bűnbánó szívvel jöttünk bocsánatodért. Üres kezekkel, hogy te töltsd meg azokat javaiddal. Vágyakozó, szomjas lélekkel, kérve, hogy életnek beszédét hirdettest felénk. Segíts nekünk, és segíts rajtunk feljebb is, mint egyáltalán kérhetnénk. Azért, mert jó vagy, és te vagy a szeretet. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Isten igéjének meghallására készülve 162. számú dicséretünk 7. versét énekeljük. 162. számú dicséretünk 7. versét, prédikálta szent igédet, felséges Isten. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom ezt az új szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, annak 17. versét. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteletünkön, Isten lelke segítségül hívásával a megtérésről fogok prédikálni. Ritkán beszélünk róla, így csak magáról a megtérésről, ezért időről időre újra a gyülekezet elé kell hozni a megtérés dolgát. Nyaranként, mikor vége van az ifjúsági táborok sokaságának, mindig nagy örömmel hallgatjuk a beszámolókat. arról, hogy hány fiatalunk tért meg ezekben a táborokban. Beszélni kell azért is, kedves testvérek, mert sok Biblia olvasó és igehirdetést hallgató ember valójában nem tudja igazán. És ez kiderül számomra beszélgetések sorából, nem tudja igazán, hogy mi a megtérés. Aztán beszélnünk kell azért is róla, testvérek, mert amikor egymás közt beszélgetünk, akkor előfordul, hogy a hallgató rádöbben, hogy ez a másik arról beszél, hogy ő megtért, és olyan hitelesnek tűnik, amit mond, de én nem tudom, hogy ez mit jelent, és hogyan történik. Aztán vannak olyanok a gyülekezetünkben, akikkel, ha találkozol, beszélgetni kezdtek, ha nem is erről beszél, mégis egyértelműen árad belőle és róla, hogy ezzel az emberrel valami olyan dolog történt, ami velem még nem. Mi ez? Úgy sugárzik belőle, hogy ő valamiért más. Most, kedves testvérek, sok félreértés, sok kérdés, sokféle nyugtalanság van az emberek szívébe, akik Isten közelébe kerülnek, mint ti is, akik igét hallgató emberek vagytok, mint ti is, a tekintetben, hogy mi ez a megtérés. Kedves testvérek, mielőtt belemennénk ebbe a nagyon izgalmas és nagyon fontos dologba, a megtérés témájába, egyetlen egy dolgot szeretnék csak alázni, hogy mi nem megtérés. Hogy mi nem megtérés. Kedves testvérek, az életmódom javítása az nem megtérés. Sokan úgy gondolják, hogy én járok templomba, és ott hallok dolgokat, és igyekszem aszerint élni az életmódomat, az életformámat módosítom. Ez nem megtérés. Ez a megtérés következménye lesz majd. Beszéljünk hát a megtérésről. Kedves testvérek, először arra nézzünk, aki kimondta ezt, hogy térjetek meg. Először Jézusra nézzünk. Miért? Azért, testvérek, mert Jézus az emberi élet legfontosabb cselekedetéről beszél ebben a rövid mondatban. Földi életünknek nincs fontosabb cselekedete, mint a megtérés. És miután Jézus ezt felszólító módba mondja, ez egyértelművé teszi, hogy ez nem olyas valami, ami tőlem függetlenül megtörténik velem és bennem. Csak várnom kell rá. És sokszor az van bennem, hogy hogy létezik, hogy velem ez nem történt meg, hát mióta járok templomba? Mióta hallgatom és olvasom Isten igéjét? De ez egy felszólító mód. És az azt jelenti, hogy Jézus kimondja így, térj meg, térjetek meg. Ez nem egy esemény, amely tőlem függetlenül történik meg, hanem egy esemény, aminek magam is cselekvő részese vagyok. A földi élet legfontosabb cselekedete. Szeretném, hogyha először ezt mélyen rögzítenénk a szívünkbe, az elménkbe, a lelkünkbe, hogy Jézus szerint ez az én földi életem legfontosabb cselekedete. Vajon akkor megtettem-e már? Megtörtént-e már? Térjetek meg! Mert elközelített a mennyeknek országa. Jézus ezt azoknak mondja, akik ránéznek és őt hallgatják. Ugye ezek vagyunk mi is. Ránéztek és hallgatták. És Jézus ezeknek azt mondta, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Testvérek, a megtérésre Jézus szólít fel úgy, hogy közel jön hozzánk, és mindenképpen találkozást, közösséget keres velünk. Közösséget keres velünk. Ezért aztán a megtérésben van találkozás azzal a Jézussal, van találkozás. A megtérésben van találkozás azzal a Jézussal, aki felszólít erre a legfontosabb cselekedetre, a megtérésre. Mert megmagyarázza Jézus rögtön, térjetek meg, mert itt van az Isten országa. Lehoztam, itt van közöttetek, én vagyok, bennem van, és én kínálom nektek. Ne mondjátok, hogy valahol messze van, ki tudja, itt vagyok. Isten országát idehoztam, be kell csak lépned. Itt van. Térj meg. Hát miből kell megtérni? Miért van szükség rá? Kedves testvérek, azért, mert van ősbűn, van az embernek egy ilyen öröksége. Azért kell megtérni, mert van ősbűn, ami nem más, mint bizalmatlanság Istennel szemben, önmagam függetlenítése Istentől, a mennyei atyától. Ezzel a bűnnel, ősbűnnel születünk minnyájan. Élni Istentől függetlenül. De aztán tudjátok, hogy nehogy aztán az ősbűnre kenjünk mindent, láthatóvá válik napról napra az életünkbe, hogy jelen van benne a bűn. Jelen van benne a bűn. És áthat mindenünket, testvérek, mindenünket. Az egész gondolkodásunkat. Nézd meg, hogyha a megtérésről elhangzik az ige, figyeld meg, hogy hogy kezdesz gondolkozni. Hogy hatja át a bűn a gondolkodásunkat is. Az ördögnek egy célja van az emberrel, hogy amit Jézus a legfontosabbnak mondott egész életed során, térj meg, azzal szembe helyezkedjél valamiképpen. Valamiképpen ellene mondj. Döntsd el, kit pártolsz ebben a dologban. Aki azt mondja neked, térj meg, ez Jézus. Vagy azt, aki bármit mond ezzel szembe neked. Mert az meg az ördög. Ha életem legfontosabb cselekedete Jézus szerint az, hogy megtérjek, milyen érvet tudok hozni ezzel szembe? Tedd egyszer félre, söpört félre, hogy megtörténjen a legnagyobb dolog, ami történhet veled. Átjárja a bűn a gondolkodásunkat, a jellemünket, a magatartásunkat, az életszemléletünket. Nincs olyan része az életünknek, amire ne lenne hatással a bűn. Semmilyen része nincs az életünknek. Mindenre hatással van. Bűnös állapotunknak pedig vannak rövid távú következménye, ez a mindennapi életünkben jelentkezik, és van egy hosszú távú következménye a végén. Azért van szükség megtérésre, mert a bűnnek mindig van következménye. Minden emberi életben. És akkor megszólal Jézus, és azt mondja, hát térj meg. Én annyira csodálom Jézust, ő soha nem vízbe bennünket dogmatikai tantételek sűrűjébe, hogy elkezdhessünk okoskodni, hanem a legnagyobb titkokról, mint az Isten országa, képes beszédeket, történeteket mond, akár egy gyerek megértheti, példázatokat mond. És most ezen a példázaton végig fogunk azért menni, mert a megtérésről szól, mindenfajta dogmatikai tantétel nélkül. És igyekszem én se tantételt gyártani, ha egyszer Jézus nem tette. Csak magán az eseményen, ahogy Jézus elmondja a tékozló fiú történetét, a megtérése történetét. Szeretném tovább mondani. Csodálatos történet ez a tékozló fiú története. De van itt egy még csodálatosabb dolog. Az Atya, az Isten, hogy hogyan fogadja a megtérő bűnöst. Ő a főszereplő. Az Atya. Ha most végig gondoljuk gyorsan ezt a történetet, akkor megtudjuk, hogy mi a megtérés, miért van szüksége rá, hogyan, miként történik az emberben, mi zajlik le bennem, és megtudjuk azt is, hogy mit várhatunk utána az Atyától. Az ember ősbűne az Éden kertjébe született. Mégpedig úgy, hogy az első emberpár megvonta a bizalmát Istentől, elszakadt tőle, és hitte, hogy önálló lesz, és a maga ura lesz. Hát ez az alaphelyzetünk. Az önmagam függetlenítése Istentől. Valójában soha nem hoz önállóságot. Az Istentől függetlenített élet soha nem hoz valóságos önállóságot, hanem rabságot hoz. Mert nincs ilyen, hogy a magam uralma. Arany középút sincs a Biblia szerint. Csak vagy-vagy. Vagy Isten uralma van, vagy a sátán uralma van, a többi önámítás és becsapás, és hogy mennyire becsapás, azt előbb vagy utóbb mindenki meg fogja tapasztalni. Amikor Isten gondviselő szeretetét félretolva elszakadt az Istentől az ember, választott magának új urat, és elkezdett távolodni az Istentől. Így mondja ezt a példázatban Jézus, hogy elköltözött messze vidékre. Elköltözött messze vidékre. A saját gondolatai, ettől kezdve a saját gondolatai és uralkodóvá váló vágyai viszik mindig egyre messzebb, míg egészen messze vidékre költözik. A saját gondolatai és uralkodó vágyai, amelyek uralkodnak rajta is benne, viszik egyre messzebb Istentől. Hát ez történik a tékozló fiúval. A tékozló fiút az ősbűn az Atyával szembefordította, majd egyre messzebb vitte az atyai háztól. Mivel jár, testvérek, az eltávolodás? Mi történik az emberben? Először is az, hogy a gondolatait, a döntéseit már nem az Atya irányította, hanem a világ. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy az én döntéseimet mi irányítja? Az Atya vagy a világ? Mert a Biblia szerint nincs harmadik. Nincs harmadik. A gondolatait, a döntéseit már nem az atya irányította, hanem a világ. És ebből következik, hogy a világ kínálta lehetőségek kezdik mozgatni. Aszerint mozog. És a világ kínálta lehetőségek rendszerint izgalmasnak tűnnek és kívánatosnak. Aztán mi kezdi mozgatni az Istentől eltávolodó, az atyai háztól eltávolodó fiút? A mások véleménye. Nézzétek meg, mi szerint gondolkozunk, élünk és cselekszünk. Mit olvasunk az újságban, mit mond a média, az internet, a reklámok. Van egy diktált közízlés, és észre se vesszük, hogy annak engedve élünk. Ha most bőrcsekit vesznek a férfiak feketét, hát én is bőrcsekit veszek feketét. Ha most valami más következik, én is azt csinálom. Hol szólhat bele az Isten az életünkbe? Nézzétek meg, egészen a világ kezdi diktálni az egész élettempót, a gondolkodásunkat, az ízlésünket, mindent. Az atyai háztól való elmenetel, majd végül az atya megmondja, hogy mit jelent, én is tovább fogom mondani. Drámai dolgokat hoz az emberek életébe. Milyen fontos lesz a mások véleménye? Nem aszerint beszélgetünk dolgokról, hogy mit hallottunk, mit olvastunk másoktól? Dehogy is nem. Ha már az Isten hangja nem hallatszik, mindig felhangzik a világ hangja. És minél messzebb mész Istentől, annál hangosabban szól a parancsolón a világ hangja. Aztán megjelenik az életében, az Istentől eltávolodásban a sodrás, a sodródás. A körülmények alakulása az életünkbe, és azoknak a kényszerítő ereje, hogy nem tudok mit csinálni. Egyik lépés jön a másik után, sodródok, kényszerítő erővel sodródik az ember. Nem olyan rég egy drága fiatalember eljött hozzám beszélgetni, én konfirmáltam valamikor réges-régen felnőtt férfi ember régóta, és beszélt az életéről, most visszatalált, de beszélt az életéről, hogy hogy vitte egyre lejjebb, 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 előbbre a világ magába. Vigyázat, testvérek, mert előbb-utóbb kell beszélni majd a nagyobbik fiúról is, aki nem sodródik el, de boldogtalanabb otthon, mint az elsodródó fiatal, mert a templomaink teli vannak keserű szájízű nagyobbik fiúkkal. Fogok majd róla szólni. Ne ítéljük el ezt a fiatalabbat. Sodródik. Így jut el az atyai háztól a disznóvájúig. Észre se veszi, lépésről lépésre megy. És egyszer csak ott van a mélypontján az életének. Erre szoktuk mondani, hogy úgy minden összejött. Úgy minden összejött. Semmi nem sikerült valahogy, hogy minden összejött. A maga választotta úton járva és élve, ennek az ifjúnak a kiszolgáltatottsága egyre nagyobb lesz, és ezzel együtt a testi-lelki nincstelensége el egészen a disznóvájúig. És ott megérti, hogyha ez így menne tovább, ő meghalna. Meg is fogalmazza. Meghalok. Milyen érdekes, sose vettem észre, hogy az atya már akkor tudja, hogy a fiú meghalt, nem meg fog halni, amikor kilépett az atyai házból. Erről akkor beszél, amikor visszajön. Ez az én fiam meghalt. Mikor? Amikor kilépett az atyai házból. Meghalt. Jól érezte a disznóvájúnál. Meghalok. Az atya azért várta haza, azért állt kint, mert tudta, hogy a fia meghalt. A lelkében halott, a teste még él, ahogy Pál mondja. A bűneinkben halottak vagyunk. Lélek szerint. Tudta jól az atya, hogy meghalt, kell a fiúval történni valaminek, hogy feltámadjon. Abban a pillanatban, amikor kilépett az atyai ház ajtaján, meghalt. És amikor visszaért az atyai házhoz, azt mondta az atya, feltámadt. Nincs másként feltámadás, ami a kettő között történt, az a megtérés. Azért van szüksége mindenkinek a megtérésre, mert aki az atyai házon kívül van, aki az édenkerten kívül születik, az az egyetlen ősbűn és az azokból születő bűnei miatt elveszett és meghalt. Ezekhez szól Jézus. De most térj meg, elérkezett hozzád Isten országa, itt vagyok. Milyen jelei vannak annak, hogy valaki lelkileg halott? Ez az én fiam meghalt, testében élt. Milyen jelei vannak annak ebből a történetből, hogy valaki meghalt lelkileg? Hogy még halott állapotban van lelkileg? Hát először is az, hogy sokáig nem szólal meg a lelki ismerete. Nekem ugyan mondhatják. Ment egyre messzebb, ment egyre lejjebb, és a lelki ismerete sokáig nem szólalt meg. De még a józan esze szava sem szólalt meg. Aztán érzéketlen a bűnre. A halott lelkű ember érzéketlen a bűnre. Nincs bűn érzékenysége. Tudja ő, hogy van bűn, azt is tudja, hogy nekem is van bűnöm, de hát a papnak is van, meg mindenkinek van. Hát üdögeljünk nyugodtan tovább. Nem szégyelli, nem fáj neki, megmagyarázza, megszépíti. Átnevezi, felülírja, mert érzéketlen a halott lelkű ember a bűnre. Már hogy a magáéra, mert a máséra nagyon, hú-hú, a magáéra nem. De kedves testvérek, minden bűnünk levét mégis megisszuk. Akármilyen érzéketlenek vagyunk rá, minden bűnünk levét megisszuk, mert a bűnnek mindig van következménye. Ezért. Így jut lelkileg, testileg egyre lejjebb ez a fiatal ember, a végső tehetetlenségig és kétségbeesésig. Én meghalok. Így olvastuk tovább. És akkor magába szállt. És akkor magába szállt, mondja Jézus. Szemben nézni magammal, ez nagyon nehéz. Az egyik legnehezebb dolog. Már az, hogy magába szállt is titokzatos. Biztos vagyok benne, hogy ez azt jelenti, hogy besegített neki az Isten lelke. Magába szállt. De az a legcsodálatosabb, végre megértettem, hogy az egész Szent Háromság harcba indul, hogy az ember el ne vesszen, meg ne halljon. Az egész Szent Háromság, ebben a történetben is. Ott van a Szent Háromság, csodálatos munkája. Magába szállt. Azelőtt miért nem szállt magába? Eljött a pillanat, és Isten lelke besegített neki. Magába szállt, ráébredt, hogy az életem egy csőd. Benne élt, de nem ébredt addig rá. Felébredt, pedig fent volt, de lelkileg végre felébredt. Rájött, hogy már nem ő diktálja az élete tempóját, nem ő szabja meg a dolgokat, a lehetőségei megszűntek. Többé nincs már áthárítás, hogy más felel az életemért. A férjem felel attól azért, hogy ilyen lett az életem. Dehogy is ő. A feleségem, dehogy is ő. A körülmények, dehogy is ők. Amikor az ember végre magába száll, abba besegít a lélek, hogy lásd meg magad, milyennek lát az Isten. Akkor megérted, hogy mártír se vagyok, áldozat se vagyok, hős se vagyok. Csak egy összetört bűnös ember vagyok. Magába szállt. Megértette, hogy nem tud győzni önmaga felett. Segít neki a Szentlélek, magába szállt. És az jutott eszébe, akkor talán haza kéne menni. Oda kéne állni az Atya elé. És el kéne neki mondani, hogy Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak neveztessem. Tégy engem béresekké, egynek a béresek közül, csak fogadj el. Ez a fiú, amikor magába szállt, végig gondolta az életét, és megfogalmazta. Végig gondolta, és megfogalmazta. És aztán egy bűnbánó imában az Atyának ki is mondta. Olyan hangosan, hogy ma is hallani. Ugye hallod? Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Olyan hangos ima volt az, hogy a 21. században is lehet hallani Pesterzsébeten is. Nem magába motyogta, magába gondolta, és hangosan kimondta. Végig gondolta, és elindult haza végre. Viszi az Atya elé ősbűnét, és ősbűne minden szüleményét. Felfakad benne a bűnbánat, és amikor végre felfakad valakinek a szívébe a bűnbánat, mert magába szállt, meglátta magát, megfogalmazta, hogy mit vétett az Atya ellen, akkor már ki kell mondani, tudjátok, hogy miért? Ki kell mondani, hogy hova jutottam, mert csak akkor fakad fel a tisztaság vágy és a szabadulni akarás. A megtisztulni és szabadulni akarás vágya csak akkor szabadul fel a lelkünkbe, addig lenyomva él. amíg megfogalmazva, végig gondolva, ki nem mondom hangosan az Isten előtt, Uram, vétkeztem ellened, nem vagyok méltó semmire, hadd legyek béres, csak fogadj vissza engem. És ez a fiú elindult haza, és hazament egészen. Hazament egészen. A megtérésben hazáig kell menni. Az atyáig kell menni. Istenig. És a megtérésben meg kell szólalnom. Végig gondolva és megfogalmazva bűnbánó imámat el kell hangosan mondanom. Az atya tudta őket. Nem ő miatta kell hangosan mondanom, mert szegény nem hallaná. Én miattam kell, hogy én halljam. Hogy amit eddig megmagyaráztam és megszépítettem, az milyen mocsok. Itt kell szólnom, testvérek, a csak felébredés, ráébredés és a megtérés közötti különbségre. Sokan tévednek ebben, és elakadnak éppen itt. Megtérés volt-e az életemben, vagy csak felébredés volt az életemben? A tékozló fiú is előbb felébredt. Ráébredt arra, hogyha így marad, elvesz, és arra is, hogy Isten kell neki segítségül hívnia. Az atyához kell mennie. Kevés dolog, testvérek, felébredni és ráébredni, hogyha így maradok, elveszek. Kevés. És kevés az is, ha elhatározom, hogy én most felkelek, és elmegyek Istenhez. Még mindig kevés. Azt olvassuk, hogy felkelt, és elment azonnal. Elfordult a vájútól, az egész múltjától. Felkelt, és elindult azonnal az atyához. Hátat fordított a réginek. Bűneit megvallotta Isten előtt, és megtért. Átadta Istennek az uralmat az élete felett. Ími a Szentlélek segítő munkája magába szállt. És nézzünk most az atyára. Mi vár rá otthon? Hogyan fogadja az atya az ilyen bűnöst? Aki megtért, azt tudja, hogy élete örökké tartó legnagyobb csodájaként fog visszaemlékezni arra, hogy milyen szeretettel fogadta az Isten. Miközben kimondta a fiú, hogy ki vagyok én, atyám, és milyen ember. Nem olyan az Isten, ahogy gondoljuk. Várja, ott áll kint a kapuban, lesi, mikor jön már, mert tudta, hogy meghal, ha nem jön haza. Aztán, amikor meglátja, elé fut, átöleli, csókolgatja, lakomát szerez. Egyszerűen csodálatos. Egy rossz szava nincs. Egy rossz szava sincs. A megtérésben az Isten irántam való mérhetetlen szeretete és a felettem való öröme megrendítő élmény. Sose fogod elfelejteni. Megcsókolgatta. Kedves testvérek, a zsidó szokás az volt, hogy a bűnös útról hazatérő fiúnak le kellett tördelni az apja előtt, és meg kellett csókolni a lábát. És akkor bocsánatot nyert az atyától. Ugye itt valami más történik. Nem a fiú hajol le és csókolja az apja lábát, nem engedi neki az Isten. Ő csókolgatja a fiát. Itt jelenik meg a megtérésben a Szent Háromság következő személye, Jézus. Mert Jézus az atya csókja. Mert az a bocsánat csókja. A bűnünkért Jézus halt meg, és bocsánatunk a bűneinkre Jézusért van. Az atya csókja Jézus. Íme a megtérésben ott van az atya, a fiú és a szent lélek. Ilyen fontos ügye Istennek, hogy el ne vesszünk, hanem megtérjünk és éljünk. Az atya megbocsátott előbb, mint a fiú elmondhatta a bűnbánó imáját. Szóval előbb bocsátott meg az Isten, mintsem, hogy a fiú elmondhatta volna a bűnbánó imáját. Hát akkor miért kell elmondani? Könnyen megkísért bennünket, hogyha szeret az Isten, tehát minden rendben van, nem is kell kimondanom, amire készültem. Hiszen az Isten jobban szeret, mint gondoltam. Nos, a sátán célja az, hogy sosem mondd ki a bűnbánó imádat. Sosem mondd ki. Bűnbánó ima nélkül nincs megtérés. Éppen akkor leszek Isten gyermekévé, ha kimondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a fiadnak neveztessem. A bűnbocsátó kegyelem már készen van előbb, mintsem kérném, de, úgy lesz az enyém, ha kinyújtom a kezem érte. A bűnvallás a kinyújtott kéz, amivel elfogadom a nekem szükséges bocsánatot. Ez a hit mozdulata. Ez a bizalmam mozdulata Isten felé. A hit kinyújtott kéz, amiben beletehet-e Isten a bűnbocsánat ajándékát. Éppen ezt nem akarja az ördög. Befejezem. Ez a fiú, amikor elment, azt mondta az apjának, add ki a vagyomból rám eső részt, te nem kell lesz. Csak a vagyomból rám eső részt, te nem kell lesz. Mikor hazajött, mit mondott? Csak te kell lesz. Még ha csak béres lehetek is a házadban, csak te kell lesz. Semmi más. Értitek? Ez a megtérés. Csak te kell lesz. Semmi más. Sok szép üzenet van még, csak egyet megemlítek, a fehér ruhát, amit kap. Kap ő sarut is, gyűrűt is. A fehér ruhát azért adja rá az atya, mert az azt jelenti, hogy nincs múltad. Csak jövőd van. Ez az örök élet. Nincs múltad. Azért a csókért. A bűnbocsánat csókjáért. Nem azért kapod a fehér ruhát, mert elmondtad a bűnbánó imádat, de mégis el kell mondani a bűnbánó imádat. Hogy átöhesd Isten csókját, a megbocsátást, Jézus Krisztusért. Ez az én fiam meghalt, de feltámadott. Szerezzetek örömlakomát, vigyétek be, vígadozzunk, csoda történt, elveszett és megtaláltatott. Térjetek meg! Jézus ezt kéri, mert íme közel jött Isten országa, Jézus maga hozzád. Hagyok ma egy kis csendet, mondd el a bűnbánó imádat. Aztán menj boldogan haza, mert feltámadtál, és élsz igazán. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy előtted állhatunk, mint az a tékozló. Elmondhatjuk a bűnbánó imánkat. Vétkeztem ellened, az ég ellen, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak hívj. Köszönjük, édesatyánk, hogy van bocsánat a Krisztus Jézusért, mindannyiunknak. Könyörülj rajtunk, hogy érte nyúljunk, átvegyük, elfogadjuk, hogy részesei lehessünk az örök örömnek a te csodálatos országodban. Köszönjük, hogy hirdetteted az igét, amely a te hatalmad és erőd. Áldott legyél érette, Urunk, és áldott Krisztus győzelméért a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy nekünk tudod be. Köszönjük, atyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Tekintettel arra, hogy gyülekezetünkben évről évre csökken a megvásárolt Reformátusok lapjának példányszáma, és mivel nem szeretnénk a Calvin kiadótól többet rendelni, mint ahány ténylegesen elfogy, ezért felmérjük a Reformátusok lapjának valós igényét. Ehhez hasonlóan az itt elhangzó igehirdetések vásárlói igényét is felmérjük, hogy azokból is csak annyit nyomtassunk ki, ami megközelítőleg elfogy. Azt kérjük tehát, hogy aki a Reformátusok lapjára vagy az itt elhangzott prédikáció szöveges változatára igényt tart, legyen kedves, jelezze ezt az iratterjesztésünkben Bodai Verának vagy Bodai Rozáliának. Köszönjük szépen! A gyermek megőrzőbe szolgálókat keresünk. Kérjük azokat a lányokat, asszonyokat, akik az Isten tisztelet alatt szívesen segítenének a kisgyermekek felügyeletében, jelentkezzenek takaróné Marcsa Annánál, vagy a lelkészi hivatalban. Hirdetem jövő heti alkalmainkat. Jövő hétfőtől péntekig este 6 órától a szomszédos evangélikus templomban ökumenikus reformációi előkészítő sorozat lesz. Október 27-én szerdán gyülekezetünk lelkipásztora hirdeti az igét, és kórusunk is szolgálni fog. Fontos volna, hogy minél többen részt vegyünk a sorozat estéjein, így készülve a reformációra. Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket a hét estéire. Szokott rendünk szerint rétegcsoportjaink alkalmai a kórus próbát leszámítva beleolvadnak az ökumenikus sorozatba, tehát azokat nem tartjuk meg. Jövő vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött reformációi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Úrvacsorai borra felajánlást várunk, ezt a lelkészi hivatalban tehetjük meg. Szomorú szívvel jelentem, hogy 80 esztendős korában elhunyt Kósa Lajosné született Major Mária testvérünk, néhai főgondnokunk Kósa Lajos felesége. Temetése október 27-én, jövő héten szerdán 12 óra 15 perckor lesz a Pesterzsébeti temetőben, katolikus szertartás szerint. A gyászoló család szeretettel hívja és várja a testvéreket. Eltávozott kedvesünkben Kósa Zsolt és Kósa Róbert presbiter testvéreink édesanyjukat gyászolják. Erőt és Isten akaratába való megnyugvást kívánunk nekik és családjaiknak. A romló járványhelyzete tekintettel kérjük a továbbiakban is, hogy az Isten tiszteleten arcmaszkunkat felvéve vegyünk részt, és a bejáratoknál kitett kézfertőtlenítőt használjuk. Köszönjük szépen! 467. számú dicséretünk első és ötödik verseit énekeljük majd a himnuszt. 467, 1 és 5.